Isten hozott titeket, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. 2024, nem tudom, hanyadika van, de virágvasárnap az a lényeg. Úgyhogy ezzel fogunk ma foglalkozni, ez lesz ma a témánk, a virágvasárnap, Jézusnak a bevonulása Jeruzsálembe. Nagyon röviden csak, hogy kicsit így betegyem az időrendben, mivel most nem így vesszük a részeket. Ami közvetlen előtte történik, az Lázárnak a feltámasztása volt. Amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, utána vonult be Jeruzsálembe, és most csak egy nagy léptékben mondom, akkor utána nem sokkal egy hétre rá megtörténik a keresztre feszítés és a feltámadás. Most ez volt a történetbehelyezés része. Gondolkoztam ezen, hogy miért fontos ez nekünk, hogy ma erről beszéljünk. Kell erről így külön beszélni magáról a virágvasárnapról. És három dolgot írtam föl magamnak. Az egyik az, hogy egy picikét hangolódjunk az ünnepekre. Hogy picikét úgy betegyük magunkat ebbe az irányba a következő héten, ezzel indul a nagy hét, amikor is a legfontosabb ünnepünk, a legfontosabb megemlékezésünk nekünk keresztényeknek az Jézusnak a halála és feltámadása. Tehát ilyen módon a virágvasárnap az egy ilyen előszó a könyvben, nem maga a könyv, de része is fontos. Aztán azt vettem észre, hogy kicsit olvasgattam ezt a történetet a Máté 21 alapján, hogy nagyon gyönyörűen kirajzolódik Jézusnak öt szerepe, ami nagyon fontos a mi életünkben is, hogy ott van-e, ott volt-e akkor ott Izrael népének az életében, be tudta-e tölteni Jézus ezeket a szerepeket az ő életükbe, és mennyire tudja ma betölteni a mi életünkbe ezeket a szerepeket, majd átnézzük. És ami az egészből nekem így egy téma, ami kirajzolódott miközben készültem, ez valami olyasmi, hogy hogyan követjük Jézust, követjük-e Jézust, hogy követjük Jézust, hogy kell követni Jézust, nem tudom, akarjuk egyáltalán követni Jézust, szóval valami Jézus követésével kapcsolatos valami dolog kezdett kibontakozni bennem. Úgyhogy szerintem egy jó dolog lesz ez, én nagyon lelkes lettem, amikor készültem, úgyhogy remélem, hogy titeket is meg fog áldani ez a mai alkalom. És akkor a Máté 21 lesz az, ahol végigmegyünk ezen a történeten. Több evangéliumban is föl van jegyezve a virágvasárnap, talán mindegyikben. Most ebben elbizonytalanodtam, hogy Márkban van-e, de Lukácsban és Jánosban biztos, hogy van, de talán Márkban is. Jó, akkor Máté 21 első versétől kezdem olvasni, és először 5 verset olvasunk el. Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek. Az olajfák egyéhez értek, Betfagé falu szélére. Ott Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek be ebbe a faluba, találtok ott egy kikötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el mindkettőt, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna ezért, mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, akkor azonnal elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a proféta mondott, mondjátok meg Sion népének, nézd, itt jön a királyod, alázatos és szamáron ül, teherhordó állat csikóján. Az első dolog, ami eszembe jutott ebbe a történetbe, hogy én akarom követni Jézust, tehát hogy így alapvetően így ez a hozzáállásom az élethez, hogy én így szeretném őt követni, szeretném azt csinálni, amit mond. De ezt már mondtam nektek, hogy nekem biztos, hogy egy kérdésem lesz, ha eljutunk majd a mennybe, hogy miért ilyen nehézkes a kommunikáció vele most, hogy már nincs itt testben. És nekem ez annyira tetszik, hogy itt ilyen nagyon, nagyon gyakorlatiasan lépésről lépés, menjetek be a faluba, ott ez lesz, az lesz, csináljátok ezt. Olyan jó lenne, néha így vágyom erre, hogy Jézus engem is így vezessen, nem, hogy menjél el, keljél föl, menjél balra, utána menjél jobbra, ott lesz majd valaki, ott mondanak az evangéliumot, aztán nem tudom, hogy ilyen nagyon tetszik, de közben a másik oldalról meg azért azt is lehet látni, hogy ez azért kicsit olyan furi is, hogy igen, mindjárt rátérek, de még picit időzünk el ezen. Jézust akarjuk követni, akarjuk hallani az ő hangját. Ezt most azért így vasárnap reggel így egy ilyen axiómaként kijelentem, hogy azért vagyunk itt, mert ezt szeretnénk tenni. És néha én azt gondolom, hogy erre így rá tudunk görcsölni. Én biztos. De ahogy beszélgetek emberekkel, időnként veletek is erről a témáról, így sokszor van ez, hogy állunk egy helyzetben, egy kérdésben, és ott töprengünk és görcsünk, hogy vajon mit akar az Úr, merre menjek, most balra menjek, vagy jobbra menjek, melyik ajtón menjek, mert most ez ott eszembe, de hogy van bennünk egy ilyen fajta görcsösség ebben az egészben. És aztán mostanában sokszor eszembe jut az, hogy igazából, ha a mi szívünk ott van, ha a mi hozzáállásunk ott van, hogy akarjuk hallani Isten hangját, ha mi ebbe teszünk úgymond energiát, időt, tehát töltünk vele időt, keressük őt, akkor ő az, akinek úgymond a felelősség, ez most kicsit furán hangzik, de mégis így mondom, hogy szóljon hozzánk olyan módon, ahogy halljuk őt. És hogy a bevégzett munkában hívő emberként, amikor azt mondom, hogy Jézus mindent megtett, és minden rendben van, és nekem nem kell ehhez semmit hozzátennem, akkor ebben rá tudok-e állni hitben, hogy ez így rendben van, ahogy van. Hogy ahol tartok, az rendben van. Ahol most Jézus tud velem kommunikálni, az most rendben van. És persze nem arról beszélek, hogy ne legyen bennünk vágya többre, de hogy ez végső soron, ha én bennem ott van ez az odaszántság, akkor Istennél van úgymond a labda. És erről eszembe jut a János 10, nem tudom, emlékeztek erre, amikor ezt vettük, Jézus a jó pásztor, és itt csak egy-két verset akarok felolvasni, azt mondja itt a harmadik versben János 10:3, a juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élőkre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Annyira tetszik nekem ez a kép. És hogy ott beszéltünk a 23. Zsoltán, és hogy a bárányok mennyire nagyon intelligensek, nem azok, és mennyire nagyon odaszántak, nem azok. És hogy Isten ehhez hasonlít minket, és hogy Jézus a jó pásztor, és ő előttük megy, és vezeti őket, és a bárányok ismerik az ő hangját. Hogy ez egy ponton a görcsösséget ki akarom venni az én életemből és a tietekből is, hogy ezen ilyen nagyon fókuszáltan görcsünk, hogy mit akar az Úr. Most vettem a gyerekeknek ez a What Would Jesus Do karkötőt, hogy mit tenne Jézus. És ez egy jó dolog ezen gondolkodni és ezzel foglalkozni, de hogy erre, ha nagyon rágörcsülünk, elviheti a fókuszunkat, én azt gondolom. És azt mondja, hogy a pásztor hangját ismerik a juhok, és ismerjük mi is a pásztorunk hangját. Ismeritek ti is a pásztorotok hangját. Jézus szól hozzátok, és vezetiteket, és nem hagy nyugodni, amikor nem kell, hogy nyugodjatok, és nyugalmat ad, amikor meg nyugalmat kell, hogy kapjunk. Aztán azt mondja itt egyik kedvenc versem, János 10:10, a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Én ezzel szemben azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Aztán 14:15, én vagyok a jó pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az atya ismer engem, a juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. Az életemet adom a juhokért. És ez az első szerep, amit itt szerettem volna így felemelni, kiemelni, hogy Jézus a jó pásztor az életünkben, és mi vagyunk a bárányai, és ő az, aki gondot visel ránk, és vigyáz ránk, és a 23. Zsoltárban ezt elég alaposan végigvettük lépésről lépésre. Most ezt nem fogjuk megtenni újra, hogy ő az, aki aztán azt mondja, hogy az életét adta értünk. Egy ilyen pásztorunk van, aki ott hagyja a 99-et, és elmegy azért az egyért. És hogy Pintér Béla mondja, én vagyok az az egy, ti vagytok az az egy, akiért a pásztor mindent egy lapra tett, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ez az első, hogy Jézus a jó pásztor, ő a mi pásztorunk, ami nem csak egy vezetőt jelent, hanem egy gondoskodó pásztort. És aztán utána, amikor gondolkoztam tovább ezen a történetem, hogy menjetek be, csináltok ezt, csináltok azt, hogy elgondolkodtam, hogy hát biztos, hogy ez jó lenne, tehát hogy most így azért kicsit hiányolom, hogy Jézus ilyen nagyon direkten vezessen, aztán vajon, ha ilyen nagyon direkten vezetné ilyen furcsa módon, akkor azt megtenném-e, ugye? Tehát valami hasonlót képzeltem el, hogy üljél kocsiba, menjél föl a 8. kerületbe, ott parkolj le, sétálj 3 sarkot, ott találsz az egyik kocsma előtt egy Harley Davidsont, benne van a kulcs, indítsd el és hozd el nekem, és ott valaki kijön egy bőr mellénybe, meg szöges bakancsba, akkor mondasz, hogy az úrnak van szüksége rá, és majd ez rendben lesz. Kicsit így elgondolkoztam ezen, hogy vajon én ezt így megtenném-e, vagy akarnám-e ezt így megtenni, hogy Jézusnak voltak meg, vannak fura kérései. Eszembe jutott, amikor Péter járt a vízen, de mondjuk az Péter provokálta ki, úgyhogy ez egy kicsit azért az más, de vagy a nagy halfogás, hogy kétszer is megtörtént a tanítványokkal, egész nap mentek, nem fogtak semmit, ez volt a szakmájuk, és oda egy ács, és akkor azt mondja, hogy de hát menjetek, és a másik oldalra vesétek ki a hálót, hogy ja, köszi, ez nem jutott eszünkbe, vagy nem tudom, tehát, hogy, és furát kér, és megteszik a tanítványok. A másik nagyon fura, amikor adót kell fizetni. És akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy menjél, fog ki egy halat, és a halnak a szájába lesz az adó. Ez is milyen bizarr és fura. Aztán amikor az utolsó vacsorára készítik elő a helyet, akkor azt mondja Jézus, hogy menjetek be a városba, és kövessétek azt a férfit, aki egy vizes korsót visz, és menjetek, és őt kövessétek. Ilyen nagyon specifikus és nagyon fura. És szerintem Isten és Jézus időnként most is vezet minket ilyen nagyon specifikusan, és azért rengeteg ilyen sztorit hallunk, ilyen velünk is történik, hogy lekéstem egy vonatot, és utána pont akivel beszélgettem, milyen jó beszélgetés volt, stb. Hogy vannak ilyenek, de most itt csak így ezt az egész első gondolatot azzal szeretném lezárni, hogy mit kér ma tőled Jézus? Hallod-e, hogy mit kér ma tőled Jézus? És hogyha hallod, hogy valamit kér, akkor csak tedd meg, bármennyire furcsa, bármennyire bizarr, bármennyire kényelmetlen, akkor csak tedd meg. Erre vagyunk elhívva, hogy így menjünk az életünk útján, hogy követjük Jézust és az ő kéréseit és utasításait. Utána itt az 4.-5. versben itt azt látjuk, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a próféta mond, és itt egy Zakariás idézet van. És ebben a részben, amit most át fogunk nézni, 5 alkalommal idézi a Máté evangélium az Ószövetséget, 4 alkalommal Jézus maga, egyszer pedig a tömeg idézi az Ószövetséget. És erről meg az jutott eszembe, hogy mennyire ismerjük a Bibliánkat. Hogy vajon én tudnék-e Zakariás idézetet így most így hozni nektek, mindenféle előzetes készülődés nélkül? Hát valószínűleg nem. Van mondjuk egy 20-40, úgy satszolom, nem tudom, vers, amit így tudok, hogy hol van, meg mi van, meg hatással van az életemberrel, hogy ismerem a Bibliát? Ismerem az egész Bibliát? Vagy csak vannak kedvenc verseim, amit előkapok, amikor szükségem van rá? És hogy arról beszélünk, hogy szeretnénk követni Jézus, szeretnénk hallani a hangját. Hát az egyik legnyilvánvalóbb dolog, ahogy ő kommunikál velünk, az pont az igéjén keresztül, az pont a Biblián keresztül szól hozzánk, és válaszol nagyon sokszor a kérdéseinkre, és jelenti ki magát. Ez viszont sajnos egy olyan dolog, hogy ehhez olvasni kell. De milyen jó, hogy olvashatjuk. Milyen jó, hogy olyan időben élünk, amikor tudunk olvasni. Milyen jó, amikor olyan időben élünk, hogy van a saját nyelvünkre lefordított Biblia, sőt, sok fordítás van már. Ez nem volt teljesen adott mindenkinek a történelem minden szakaszában. Úgyhogy ezek jó dolgok. Akarjuk hallani Jézus hangját, akkor olvassuk a Bibliánkat. És lehet, hogy néha ez nem könnyű, lehet, hogy néha nincs kedvem hozzá, de hogy akkor is ez, azt hiszem, hogy fontos és áldás tud lenni azon, hogyha olvassuk az igét minden nap rendszeresen. És azt írja, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjen ez a profécia. És nem sokat szeretnék itt időzni, de egy picit szeretnék elidőzni ezen. Lapozzunk át a Lukács 19-ben. Ott van egy fontos szószerkezet, amit Jézus mond a Lukács 19:41-ben. Ugyanez a történet, hogy ahogy Jézus közeledett Jeruzsálemhez, egy olyan helyre élt, ahonnan az egész várost látta. Ekkor megsiratta Jeruzsálemet. Ó, Jeruzsálem, bárcsak felismerted volna legalább a mai napon a békességedre vezető utat, de most el van takarva előtted. És ez a mai napon, ez egy érdekes kifejezés itt. Úgy az eredetiben inkább talán úgy van, hogy ez a nap, ez az a nap. amit az Úr rendelt, és itt idéz a 118. Zsoltárból és Dániel proféciáiból. És nem akarok nagyon belemenni, mert ez a dánieli profécia elég bonyolult, jó matekos, most sokat matekoztunk az elmúlt alkalmakkor, nem fogunk ebben időzni, de a Dániel 9.25-ben van ez, hogy 7-7 és 62 hét, ami összesen 69 hét, ami 7 évet jelent egy hét, ami azt jelenti, hogy 483 évről beszélünk, amit itt mond Dániel, hogy a fogságba hurcolástól számítva 483 év múlva fog eljönni a fejedelem, a messiás. És ezt teljesen egyértelműen messiási proféciának tartották, én úgy tudom, hogy már akkor is. És egy Sir Robert Anderson nevű ember csinált ezt a számítást először, én úgy tudom, aki kiszámolta, hogy ez pont aznapra esett. Tehát amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az napra pontosan meg volt profétálva Dániel könyvében. És hogy ezek olyan erős proféciák voltak, hogy állítólag, most ennek nem jártam utána, mert nem is tudom, hogy tudnék utána erre, de állítólag a héber naptárat emiatt módosították is. Hogy ne, hogy már pont ennyire nagyon Jézusra jöjjön ki ez az egész. Nem tudom, ez igaz-e, vagy csak legenda, de minden esetre érdekes. És csak még egy gondolatot ehhez az egészhez. Most beszéltünk az elmúlt alkalmakkor az evolúcióról és a Biblia hitelességéről. Egy érdekes tény megint csak a Bibliánkról, a proféciáknak a rendje, és most itt kimondottan a messiási proféciákra gondolok. Több mint 300 messiási proféciát tartunk számon az Ószövetségből, ami a messiásra vonatkozik. És ennek egy jó nagy részét Jézus már betöltötte. Egy jó részét még nem, amit majd a második eljövetelekor fog betölteni, de egy jó nagy részét betöltötte. És ugye itt azt a képet szeretném hozni, hogy hány adatra van szükség, hogy egy embert be tudjunk azonosítani. Aránylag nem sokra. Tehát ugye egy születési idő, hely, név, esetleg egy személyi szám, vagy nem tudom, tehát ilyen 3-4, maximum 5-6 adatból egészen precízen sok-sok milliárd ember közül be tudunk azonosítani egy embert, hogy ki az. És Jézusra több száz ilyen profécia volt, ami beteljesedett ő rá már az életében. És egyszer hallottam erre egy matematikai képletet, hogy ez nagyjából mennyire valószínű, hogy ez bekövetkezik csak úgy spontán, véletlenül. És azt mondták nekem, most ezt én nem tudom, hogy így van, majd Bea most kiszámolja a fejben és igazol minket, hogy körülbelül ennek annyi az esélye, hogy ilyen több száz ilyen profécia egy emberen véletlen megtörténjen, mint hogyha vennénk a világon lévő összes atomot, ami sok, és abból 6 darabot megfelelő sorrendben véletlenszerűen ki kéne venni és kiválasztani. Tehát egyet most kivennénk ebből a kottálványból, a másodikat a Merkurnak a nem tudom én miéből, a harmadikat a sok fényévre lévő akármi csodáról. Most ezt én úgy fogtam föl, hogy hát ez lehetetlen. Tehát, hogy ilyen nincs. Ez megint csak egy érdekesség, egy gondolkodás a Bibliának a hitelessége mellett, hogy vajon, hogyha dokumentáltan sok száz évvel előre megprofétáltak valakit, hogy ő lesz a messiás, a kiválasztott, és ez beteljesedik olyannyira, hogy aztán még meg is kell manipulálni a naptárakat, hogy nehogy igaz legyen, akkor ez szerintem elég erős az üzenete ennek az egésznek. Úgyhogy megint a Bibliánk mellett, az ő hitelessége mellett csak egy gondolat. És amin még szeretnék itt egy pillanatra időzni, mert tovább menjünk Mátéba, hogy Jézus itt sírt a város felett. És ezen gondolkoztam, hogy mit jelent ez, és még kicsit később még kifejtem, de most így nagyon csak így személyesre akarnám hozni ezt a kérdést. Hogy vajon Jézus, amikor engem néz, amikor téged néz, akkor mi történik? És itt fölírtam magamnak 3 helyzetet, valószínűleg ezt több felé is lehetett volna bontani, de az egyik az, amikor Jézus nem sír, vagy maximum örömkönnyei vannak, amikor együtt örülünk egymásnak. Ez a tökéletes állapot, amire vágyunk. Erről nem is fogok beszélni. A másik, amikor van bennünk egy olyan, hogy ami Péterben volt, amikor először találkozott Jézusra pont a nagy halfogás után, hogy távozz tőlem bűnöstől. Hogy bármennyire is tanuljuk a kegyelmet, és értjük a kegyelmet, bennünk van ez a reflex, hogy amikor látjuk magunkat a bűnös mi voltunkban, akkor automatikusan teszünk egy lépést hátra. És ez egy ponton szerintem rendben van, egy ponton ez egy nagyon természetes reakció, mert annyira nyilvánvaló a különbség köztem és Isten között. Én köztem, mint bűnös között, és ő közte, mint bűntelen, tökéletes között. És hogy szerintem ilyenkor Jézus sír, amikor mi távol tartjuk magunkat a bűneink miatt. Aztán a harmadik, ami meg eszembe jutott, az meg pont az, hogy valószínűleg Jeruzsálem városa állt ez az egész kérdéshez. Ránézett messziről Jézus, valószínűleg az olajfák hegyéről, de mindegy honnan, ránézett, és a város nem is tudta, hogy nézi. És csak Jézus ott volt és sírt azon, hogy itt van ez a sok ember, akiért az életemet adom, és még csak azt se tudják, hogy itt vagyok. Úgyhogy csak azt szeretném ezzel mondani, megint ez az egész dolog, nem sok helyen látjuk, hogy Jézus sír, de egy pár helyen látjuk. Ez megint azt nagyon erősen kommunikálja felénk, hogy Isten ezt nem félváról vette. A megváltás számára nem egy ilyen dolog volt, mint amikor mi nem tudom, bemegyünk a virtuális valóságba, egy számítógépes játékba, és lenyomjuk a dolgot, és akkor kész. Hanem ő valósan itt volt testben, és valósan meghalt értünk, és ez a halál az valós halál volt. Térjünk vissza Máté 21-re, és nézzük tovább ezt a történetet. A 6. versnél tartunk, 11. versig. A tanítványok el is mentek, és mindent úgy tettek, ahogyan Jézus mondta. Elhozták a szamarat és a csikóját, ráterítették felső ruháikat. Jézus felült rá, és így közeledett Jeruzsálem felé. Nagy tömeg gyűlt össze, és Jézus elé az útra terítették felső ruháikat. Mások ágakat vágtak le a fákról, és azokat szórták eléje az útra. Az előtte és az utána vonuló sokaság pedig így kiáltozott. Hozsánna Dávid fiának! Áldott legyen, aki az örökkévaló nevében jön. Hozsánna a magasságban Istennek. Amikor Jézus Jeruzsálembe ért, az egész város felbojdult. Mindenki azt kérdezte a másiktól, ki ez? A Jézust kísérő sokaság így válaszolt, ez Jézus, a proféta, a galileai Názáretből. Jézus bevonul itt egy szamár csikón, és ennek akkor egy erős, szimbolikus jelentősége volt. Hát, mint ahogy ma is mondjuk egy Harley Davidsonnak van szimbolikus jelentősége, akkor a szamár csikónak is volt jelentősége. Abban az időben a papok, követek és királyok is vonultak be ilyen ceremonikus módon városokba szamár háton. És ez a következőt üzente. Az volt a fő üzenet, hogy békét hozok. Akár papként jött, akár követként vagy küldöttként jött, akár pedig királyként. Ez is bevett szokás volt általában akkoriban, hogy ilyen nagy had mozdulatok után, hogy mondjuk ezt, amikor sok háborút csinálnak egymás után, mindegy, jönnek-mennek, háborúznak sokat, és amikor a végén visszajön a király, akkor szamár háton jött vissza az utolsó ilyen csatából, hogy most már béke van, vége van a háborús időszaknak. És Jézus nem véletlen tette ezt, hogy szamár háton jött, és ezt az üzenetet hozta, hogy ő békét hozott, békét hirdetett. Csak ugye itt majd az lesz a kérdés, hogy milyen típusú béke az, amit ő hozott és hirdetett. De ami miatt pragmatikusan ez nagyon fontos volt, ugye, hogy római birodalom része volt akkor Izrael, Jeruzsálem, és római fennhatóság alatt volt, és római katonák voltak ott ebben az időszakban. Ráadásul ez a Pészák ünnep sorozatnak a része volt ez a nap, amikor ő bevonult. Azt találtam, hogy Jeruzsálem ebben az időszakban ilyen 20-50 ezer fős lehetett a lakossága úgy alapvetően. Tehát az úgy nagyjából egy bajaszintű város, ugye mi 35 ezeren vagyunk, az úgy kb. Pont a közepe. Úgyhogy nagyjából egy ilyen baja szintű város volt Jeruzsálem. De ebben az időszakban, a Pészák ünnepekor azt írta egy-két történész, hogy akár 2 millió zsidó is felutazhatott erre az időszakra. Tehát ezt nagyjából úgy kell elképzelnünk, hogy akkor így egy bajai városba egy budapesti mennyiségű ember van ott több mint egy hétig. Ezt most csak azért akartam érzékeltetni, amikor azt írja, hogy fölbojdult a város, akkor azért nem egy ilyen kis pici dolog volt, mint nem tudom, nálunk vasárnap délután a főtér, de még az sem, mint nálunk vasárnap délután, vagy nem tudom, a halászléfőzőkor a főtér, mert még az sincs 2 millió ember. Tehát, hogy elképesztően sok ember jelent meg. És ott ilyenkor a római őrséget is megnövelték, pont azért, hogy nehogy lázadások és felkelések és egyéb dolgok legyenek. És szerintem emiatt is fontos volt, hogy Jézus Szamárháton jött, hogy nem hergelte a rómaiakat, és látjuk is, hogy nem is léptek közben, nem csináltak semmit, mert látták, hogy nem felkelést szíti Jézus, bár éppen tehette volna, és ebben Róma egyébként nagyon jó volt, tehát ő az ilyen felkeléseket nagyon hamar elnyomta a csirájában, hogy nagyobb gond legyen. A másik pedig az, amit olvasunk szerintem, hogy ez volt az a nap, és majd később látjuk ezt újra is, hogy Jézus eddig érdekes, hogy a szolgálata során tiltotta mindenkinek szinte, hogy őt fölemeljék, hogy őt dicsőítsék. Amikor a leprás ment hozzá, vagy a vak, vagy a süket, hogy menj el, vidd oda az áldozatot, de nem kell azt elmondani, hogy én voltam. Persze azt mindenki elmondta, mert nem bírta magába tartani. Vagy amikor a gonosz szellemeket ki akarta űzni, és ott is ők mondták, hogy tudjuk, hogy te vagy az Istennek a fia, akkor azoknak sem engedte. Nem volt itt az ideje. Most viszont úgy néz ki, hogy eljött az ideje, hogy ez az a nap, amit az Úr rendelt, és hogy itt ezt nem tudta semmi megállítani, se a rómaiak, sem a farizeusok, sem senki, és Jézusnak ekkora napon kellett bevonulnia Szamárháton. És azt kiválja itt a név, hogy Hozsánna a Dávid fiának. És ez a Hozsánna kifejezés, ez egyfelől jelenti azt, hogy ments meg most, de amire én most jöttem rá, én most találtam ezt meg, ezt eddig nem tudtam, hogy amúgy nem is biztos, hogy ők nagyon tudatában voltak ennek, hogy ők ezt kérik, hogy ments meg most, mert hogy ez egy ilyen királyi üdvözlés volt, ilyen messiási üdvözlés volt az ő részükről. És hogy ők, amikor ezt kiabálták Jézusnak, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és Hozsánna a magasságban Istennek, legyen dicsőség neki ott fent, az erről szólt, hogy ők azt várták, hogy Jézus, mint az uralkodó messiás, jön most el, és végre rendet tesz, és a rómaiakat kizavarja, ugye, sőt, mi több, ugye, a csomó messiási profécia, nem csomó, de említi, hogy a messiás az nem csak Izraelnek lesz a királya, hanem az egész világ királya lesz. És a zsidókban ez benne is volt, meg van is, én szerintem ma is ez a fajta identitástudat, hogy az ő messiásuk az az egész világnak az ura lesz. És ők erre vártak, azt gondolták, hogy na most jön el ez a rész. És a 118. Zsoltár egyébként nagyon szépen profétálja ezt az egészet, ott is a Hozsánna szó szerepel benne, és hogy ott írja, hogy ments meg most. És azon gondolkoztam ma reggel, amikor készültem, ez se esett le még nekem eddig, hogy hát itt van a zsidó nép, és Jézust fogadja, mint messiást. Ez eddig leesett. De ami nem esett le, hogy előtte Jézus viszont sírt, hogy nem ismerte fel ezt a napot Jeruzsálem és Izrael népe. Hogy akkor most akkor... mit ismert fel, meg mit nem ismert fel? Ez nekem egy új felismerés volt ma reggel, hogy itt van ebben egy ellentmondás. Hogy van ez? Hogy Jézus sír, hogy nem ismerte fel a nép ezt a napot, és közben mégis messiásként fogadják Jézust. És ahhoz, hogy ezt megértsük, egy picit visszább kell mennünk, és kell tisztáznunk egy kategóriát. A Máté 12-ben történt az, hogy egy vak és néma beteget, akit egy gonosz szellem szállt meg, Jézus kiűzte. És ott történt meg, az egy fordulópont történt ott Jézus szolgálatában, hogy ott az akkori vallásos vezetőség azt mondta, hogy ezt Jézus a gonosznak az erejével tette, hogy ő Belzebub erejével, a sátán erejével űzte ki az ördögöket. És ez miért volt fontos? Látszólag ez nincs nagy jelentőség, ott van egy kis párbeszéd, Jézus legyőzte őket szavakkal, és tök jó, de hogy mi történt ott? És az van, hogy a Máté 12-ben az a fordulópont történik meg, hogy Izrael népe, mint nemzet utasítja el Jézust, mint a megváltóját. És ez nagyon fontos, megértsük, hogy ez egy külön kategória. Ugye mi alapvetően ma újszövetségi hívőként személyekben gondolkodunk, ugye te megtértél-e, aki megtért, az rendben van. Nincs bennünk ez a fajta egységtudat, mert nem is beszél róla a Biblia. Beszél az egységünkről, hogy mi, akik megtértünk, egy test vagyunk, stb. Ne értsetek félre. De hogy Izrael népe egy különleges helyzetben van Isten szemében. Izrael népe egy egységet alkot, majdnem mint egyén. És nagyon sok profécia az egész népre vonatkozik. Nagyon sok minden ígérete Istennek az egész népre vonatkozik. És ezért van különbség abban, hogy Izrael mint nép mit kezd Jézussal, és mit kezdenek az egyének külön Jézussal. És Máté 12 azért fontos, mert ott történt ez a fordulópont, hogy a vezetőség által kimondva Izrael, mint nép, mint nemzet elutasította azt, hogy Jézus a messiás. Mert az egy messiási csoda volt, hogy egy néma vak embert meggyógyított, és azt mondták, hogy ezt a gonosz erejével tette. Ennél többet nem akarok ennél leidőzni, de ez sok mindent megmagyaráz, hogy például utána Jézus miért több időt kisebb tömegekben, inkább csak az apostolokkal, miért látjuk azt, hogy kicsit ilyen visszahúzódik a szolgálatából, miért látjuk azt, hogy többet beszél példázatokban, és azt mondja a végén, hogy akinek van füle, az hallja. Ott megtörtént az, hogy el lett engedve, hogy Izrael mint nemzet fogadja Jézust, mint a messiást. És ez azért fontos, mert a messiási proféciákban kettő kategória van. Az egyik az uralkodó messiás, a másik pedig a szenvedő messiás. És ez nagyon egyértelműen megjelenik ez a kettő, olyannyira, hogy vannak olyan zsidó irányzatok, ahol azt mondják, hogy ez két különböző ember. Tehát, hogy annyira különbözően szólnak ezek a proféciák, hogy ez kettő külön embernek kell tudja csak betölteni. És hogy vannak, akik azt mondják, hogy ugyanaz, de hogy a szenvedőnek egyébként még ők is azt mondják, hogy előtte kell jönni az uralkodónak. És hogy itt azt hiszem, hogy az történt, hogy Izrael népe elutasította Jézust, mint messiást, és nem ismerte fel azt, hogy ő a szenvedő messiásként jött el először, és ők rögtön a második, az uralkodó messiásra akartak ugrani. Pedig a szenvedő messiás az, aki a bűnökért szenved és hal meg, és például Ézsaiás 53-ban van erről szó. És a pálmaágak és a felső ruha pedig arra utal, hogy a királyt, az uralkodó messiást várták, ugye, hogy a római elnyomás alól mentse meg őket. És egyébként ez meg lesz, Jézus el fog jönni, mint uralkodó messiás, egy csomó proféciát akkor fog betölteni, amikor visszajön. De mi az, amit mi látunk ebből, és mi az, ami nekünk fontos lehet ebből ma, 2000 évvel később? És azt hiszem, hogy az a kérdés az, hogy én melyik messiást várom? Én a szenvedő messiást várom, vagy az uralkodó messiást várom? És mindjárt picit rendet fogok tenni, mert hála érte a mi életünkben ez nem ennyire éles, mint ami ott akkor volt. De csak picit szeretném megpöckölni ezt az egész gondolatkört, hogy mit várok az Istennel való kapcsolatomtól? Mit várok Jézustól? Hogy ő, mint uralkodó messiás jön, és harcolja a harcaimat, és rendet tesz körülöttem, és megoldja a problémáimat, és kizavarja a rómaiakat, és nem tudom, mi mindent csinál még. Ezt várom Jézustól? Vagy azt várom Jézustól, hogy rendet tesz bennem? Hogy helyre teszi a bűnös valómat? Hogy a bűntudatomat feloldja? Hogy megbocsátást hoz? Hogy szeretetet és örömöt hoz a szívembe. És a jó hír az, hogy egyébként nem kell választanunk újjászületett hívőként. Tehát nekünk, a mi Jézusunk az a szenvedő és az uralkodó messiás is, ugyanaz a Jézus, és a mai életünkben az. És azt mondja azt, azért mondja azt Jézus, hogy aki hisz bennem, annak már örök élete van, és övé a mennyeknek országa, az az ország, amiben Jézus az Úr. Ugye most még nem Jézus az Úr a Földön, a sátán uralkodik, azért van ennyi gonoszság és rossz dolog körülöttünk. De aki hívő emberként átadja az életét Jézusnak, ott ő lesz az Úr az életében. A szenvedő és az uralkodó messiás is a része lesz az életének. Csak fontos, hogy ezt lássuk, ezt a sorrendet, hogy mint hogyha volna ebbe egy prioritási sorrend Isten szemével, hogy igen, itt az uralkodó messiás is, és az alap ötlet az, hogy így rend legyen, és majd messzük lassan eljutunk egy Mózes egyik, hogy uralkodásra teremtette az embert Isten ezen a földön, és neki adta, hogy birtokba vegye. És ez egy tök jó dolog, ez a feladatunk. De hogy ennél sokkal nagyobb dolog az, hogy Jézus, mint szenvedő messiás jött és meghalt értünk, és meghalt helyettünk, és helyre tette a kapcsolatot Istennel, és meggyógyítja a lelkünket, és helyreállít bennünket. Én úgy látom az igéből, mintha ez fontosabb lenne Istennek, mint az, hogy körülöttünk és a körülményeinkben nagy rend legyen. De mondom, nem zárja ki, benne van az életünkben ez is, hogy az uralkodó messiás az életünk része, és a körülményeinkben is rendet tesz. De egyébként meg háborúban élünk, ugye ezt is szoktam mondani, hogy alapvetően meg, amikor arra azon gondolkodom, és úgy élek, hogy jaj, most hogy lesz még kényelmesebb majd 10 év múlva az életem, akkor valójában nem a valóságban élek. És ami itt történik, ugye, itt említettem 3 kategóriát, amit jelent a szamár háton ülni. Az egyik a király, úgyis itt látjuk, hogy Hozsána Dávid fiának itt egyértelműen királyként tisztelik Jézust, utána pedig kérdezgetik, hogy kicsoda ez, és azt mondják, hogy ez Jézus, a proféta a galileai Názáretből, ez a követ, aki jön, és utána a következő történetben, hogy megyünk tovább, látni fogjuk a főpapot, és ugye itt most már 4 szerepet néztünk át, hogy az egyik volt a jó pásztor, a másik a király, a harmadik volt a proféta, a küldött, aki összekapcsol minket Istennel, és a harmadik itt, de itt már összesen a negyedik, az pedig a főpap. És olvassuk tovább a történetet, jó? Ott tartunk, hogy 12-től 14. versig. Jézus ezután bement a templom területére, és kizavarta onnan azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárosok padjait, és rájuk szólt. Ezt mondja az írás. Az én házamat imádság házának fogják nevezni. Ti azonban rablók barlangjává tettétek. A 14-et majd ezután olvassuk. Vivien, hoznál nekem egy pohár vizet, kérlek, köszi. Jézus bemegy a templomban, és jelenetet csinál. Mielőtt rátérünk a jelenetre, már ezt többször elmondtam, de fontos, hogy itt megint tisztázzuk meg, a húsvét miatt fontos is, hogy ez az egész kép rendben legyen. Itt az történt ebben az időben, hogy erre a papi rend egy hihetetlen nagy bizniszt épített föl erre az egész története. Elképesztően nagy üzlet volt. Történelmi feljegyzések is abban átváltott forintokba állítólag egy ilyen ünnep alatt több 10 millió forintnyi pénzt gyűjtött be ott a papság, amivel nem lett volna baj, ha az Isten rendje lett volna, de nem Isten rendje volt, hanem ők meghekkelték a dolgokat. Nagyon szépen köszönöm a tanítvány nevében. Isten áldjon. Ugyanis a törvény úgy szól, hogy a páska bárányt bevitték ugye az Egyiptomnak kivonulásakor volt a 10. csapásnál, aki a bárány vérével megkente az ajtó félfát, azt elkerülte az öldöklő angyal. Innen az egész páska ünnep. És ott úgy volt a törvény, hogy a bárányt be kellett vinni, egy pici bárányt a házba, és az ott együtt élt, azt hiszem egy hétig vagy 10 napig, nem tudom, az egész családdal. Egy cuki kis bárány, ott van, a gyerekek játszottak vele, mindent, és akkor a pászka ünnepén azt a bárányt le kellett ölni. És ez fontos volt abból a szempontból, hogy ott tényleg, amikor arra gondolunk, hogy le kell ölni egy bárányt, nem tudom, vagy le kell ölni egy tehenet, hát most oké, hát kaját lesz belőle. De amikor ott van az a kis cuki bárány veled egy hétig, akkor ez egészen más értelmet nyer, hogy le kell ölni azt a bárányt. Itt megint ez abban segít, hogy kicsit átérezzük, átlássuk azt, hogy Jézus halála sem egy ilyen valami statikus dolog volt valahol messze, hanem ez egy nagyon valós dolog volt. És az a lényeg, hogy utána meg kellett vizsgálni, hogy ez a bárány, ez tökéletesnek kellett, hogy legyen. A bundája, a nem lehetett törött csontja, nem tudom, egy jó pár kritériumnak meg kellett felelni ennek a báránynak. És ugye képzeljétek el, hogy ugye akkoriban többnyire gyalog közlekedtek az emberek, 2 millióan mennek föl Jeruzsálembe, át Izrael, nem tudom, egész pusztaságán keresztül, akár több napig, hetekig mentek és gyalogoltak, és vitték magukkal a bárányt. És nagyon sokszor ezek a kis bárányok ezeken az utakon megsérültek, vagy nem voltak rendben, és akkor kiépült erre egy rend, hogy a paphoz oda kellett vinni ezt a bárányt, és a pap megvizsgálta, hogy ez jó bárány-e, vagy nem jó bárány. És hát az a történelmi feljegyzés, hogy kiderült, hogy 99,9%-ban, hanem 100, ezek a bárányok nem voltak jó bárányok, sosem. De Szerencsére a papok mindenre gondoltak, volt nekik már szertifikált, jóváhagyott bárányuk egy pár, úgyhogy azt mondták a följött szegény paraszt embernek, hogy hát ugyanez nem jó, de tiszta mázol, hogy nekünk van jó fajtánk. Na most te így adod a tiedet, plusz még adsz jó sok pénzt, akkor mi adunk neked egy olyan bárányt, ami megfelel mindenféle kritériumnak, és föl tudod áldozni. Aztán állítólag még az is benne van, hogy ugye azt a bárányt megadták a következőnek. Ráadásul következő fordulat még ebbe az egész sztoriba, hogy a templomnak saját valutája volt, és az akkori római pénz az nem felelt meg ennek, úgyhogy még ott pénzváltók is voltak, valutaváltók, aki jó nyomott árfolyamon beváltották a pénzt, mert a bárányért nem lehetett csak akármilyen pénzzel fizetni. Tehát ez egy iszonyat nagyra földúzzat üzleté nőtte ki magát, aminek ugye a legkevésbé sem az volt a célja, hogy Isten dicsőítsük, és a Pészák ünnepet fölemeljük. És hát Jézus ezen kiakadt, és fölborogatja ott az árusokat. És olyan érdekesen nehéz elképzelni ezt a jelenetet, hogy olyan nehéz megfogni, hogy kell ezt biblikusan elképzelni, ezt a jelenetet. Mert ugye láttunk már olyan Jézusos filmet is, ahol az eddig nagyon higgadt Jézus, akinek mindig csak a tarkóját látjuk a hosszú egyenes hajával, az a kikelve magával borogatja, és lassított felvételen látjuk, hogy borul az asztal, és eltorzul az arca, és nagyon ki van akadva. Közben azt is látjuk, hogy János, azt hiszem kettőben talán az elején, ugye Jézus a szolgálatának az elején is megcsinálta ezt, meg a végén is, hogy rendet tett a templomban, és ott azt írja az ige, hogy ott egy ostort font. Na most én nem tudom, milyen gyorsan lehet ostort fonni, de az egy időbe telik, tehát hogy nekem azért ebből az jön le, hogy ez nem egy ilyen hirtelen felindulásból történt dolog volt ez, hogy akkor itt bepöccent és rendet rakott, hanem hogy ez egy higgadtan végiggondolt cselekedet volt, és tudta, hogy mit, miért csinál. Ugye a másik kép, ahogy meg elképzeljük Jézust, ugye, aki mindig szeret, meg mindig nyugodt, meg mindig kegyelmes, a Phil Metzger írta le ezt így, hogy így kiengedi a galambokat, hogy repüljetek, drágáim, legyetek szabadok, így eszembe jut az Aladdinból, amikor a rajzfilmből a Jászmin kinyitja, nem tudom, megvan-e nektek az a rész, a kalitkát, és akkor kirepülnek a madarak, és így nyúl az ég felé, hogy közben van egy ilyen képünk is, hogy nem tudom pontosan, hogy kell elképzelni Jézust ebben a helyzetben, csak ezt akartam ezzel kiemelni. Viszont ami nagyon fontos, az az üzenet, ami benne van ebbe az egész történetbe, hogy Jézus nagyon-nagyon kiakadt arra, ami ott történt a templomban. És szerintem nem csak arra akadt ki, hogy ez az egész rend, ez mennyire elviszi a lényeget a Pészák ünnepéről, hanem az egész templomi rendről, ami ez a kalmár szellem, így fogalmazta meg Bojki Laci, ez az egész kalmár szellemet jelenti. Amikor arról beszélünk, hogy valamilyen módon mi meg tudjuk azt tenni, hogy Istent kiengeszteljük, hogy Istent helyrehozzuk, vagy nem is tudom, mi erre a jó történet. Hogy Jézus ezt nagyon-nagyon elítélte, ezt az egészet, ami ott történt. És olvassuk tovább a 14-től 17-ig, és itt lassan be fogom fejezni. Akkor a vakok és a sánták mentek Jézushoz a templom területén, és ő meggyógyította őket. A főpapok és a törvénytanítók látták Jézus csodálatos gyógyításait, és hallották, amint a gyerekek a templom területén így kiáltoznak, Hozsánna a Dávid fiának. Mindezek miatt nagyon megharagudtak, és megkérdezték Jézustól, nem hallod, mit kiabálnak ezek a gyerekek? Hallom, válaszolta Jézus. De bizonyára olvastátok ezt az írásban. A csecsemők és a kisgyermekek szája által szereztél magadnak dicséretet. Ezzel otthagyta őket, kiment Jeruzsálemből, és Betániában töltötte az éjszakát. Ugye itt látjuk megint azt, hogy eddig Jézus ugye nagyon azt mondta, hogy ne legyen kimondva, hogy ő a messiás, ő az Isten fia, de most ki van mondva? Most ennek eljött az ideje. És az egyik dolog, ami nagyon gyakorlati módon látszik, ha erre ránézünk, az az, hogy ezután föl is gyorsultak az események. Tehát lehetségesnek tartom, hogy Jézus azért nem engedte ezt korábban, azért nem volt itt az ideje korábban, mert itt pöccentek be már nagyon tényleg a farizeusok. Már Lázár föltámasztása is nagy gondot okozott nekik, de hogy aztán Jézus bevonul Jeruzsálembe, mint messiás, és ott a gyerekek ők így dicsérik, és ő ezt nem állítja le, nem tesz rendet, ez komoly veszélyt és fenyegetettséget jelentett nekik, úgyhogy ez egy katalizátor volt igazából a virágvasárnap, hogy az utána lévő események azok nagyon gyorsan fölpörögjenek. És nagyon tetszik nekem az egész, hogy Jézus ott van, és a vakokat és sántákat meggyógyítja, és tetszik, hogy így írja Máté, hogy a főpapok és törvénytanítók látták ezeket a csodálatos gyógyításait, hogy ezek csodák voltak, és látták ezt a főpapok, és mégis irítség, és nem tudom, mi volt a szívükben, nem pedig az, hogy Istent lássák meg ebben az egészben. Hozsánna, ments meg most! És itt az jutott eszembe itt az utolsó gondolatok egyikeként, hogy miből kell megmenteni. Milyen helyzetben vagyok. Felismerem-e a meglátogatásomnak a napját? Felismerem-e, hogy ez az a nap, amit az Úr rendelt? És ugye van ez a dalunk is, hogy ez az a nap, amit az Úr rendelt, és ugye alapvetően itt erről szólt a 118. Zsoltár, de hogy én azt gondolom, hogy ma Istennel minden nap az, amit nekünk rendelt. Hogy egy értelemben, ugye azt írja a zsidó 4, hogy vigyázzatok, nehogy lemaradjatok arról, hogy bemenjetek a nyugalomnak a napjába, a nyugalomba bemenjetek. Hogy Jézusnak a munkája, amit úgy hívunk, hogy a bevégzett munka, az bevisz minket az ő nyugalmába. És egy picit azt gondolom, hogy újszövetségi hívőként a szombat törvény fura módon igaz ránk. Nem hiszem, hogy olyan módon igaz ránk, hogy nekünk minden szombatot meg kell tartanunk, és péntek este naplementétől szombat naplementéig nem csinálhatunk semmit. Hanem az, hogy bemehetünk a nyugalom napjába minden nap. Hogy minden nap élhetjük a szombatot. Hogy nekünk minden nap az a nap, amit az Úr rendelt. És miért volt ez lehetséges? És most nem fogjuk tovább olvasni, de kérlek, hogy otthon, ha eszetekbe jut és tehetitek, olvassátok tovább a történetet, mert egy érdekes dolog történik. Itt jön be az ötödik szerep. Ugye eddig beszéltünk a jó pásztorról, beszéltünk a királyról, a profétáról, a főpapról, és az ötödik szerep, ami itt megjelenik, de most ezt nem fogjuk végigolvasni, mert hosszú is lenne, az pedig az, hogy itt megtörténik, hogy Jézus, mint a húsvéti bárányt vizsgálják. És itt történik az, hogy elkezdik vizsgálni, ugyanúgy, ahogy ugye hivatalosan, normálisan jól kellett volna ezt csinálni, a papoknak megvizsgálni a bárányt, hogy van-e benne hiba, vagy tökéletes-e, itt ezt teszik Jézussal, csak nem is tudják, amikor foggatják. És tényleg olvassátok el, nagyon izgalmas, hogy milyen részek vannak itt. Hogy próbálják Jézust csapdába hozni mindenféle kérdésekkel, de Jézus mindegyiknek megfelel. És megvizsgálják, és kiderül, hogy ő a tökéletes bárány, az Isten fia. És hogy ezért az ő áldozata az teljesen tökéletes volt. És nyilván jövő alkalommal erről többet fogunk beszélni húsvét kapcsán. De hogy Jézus a húsvéti bárány, ő lett föláldozva, értünk és helyettünk. És ehhez nincs mit hozzátenni. És ebből nem is tudunk elvenni se. Amit tudunk tenni, az maximum, hogy nem vesszük komolyan. De ezt nem javaslom, ez szerintem nem jó ötlet. Hanem, hogy vegyük komolyan, hogy Jézus meg lett vizsgálva alaposan, és ő tökéletesnek bizonyult. És ezért tudott ő lenni a tökéletes áldozati bárány helyettünk és értünk. És azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy akarok rangsort tenni, hogy most melyik szerep, milyen, mennyire fontos, hogy az életünkben ott legyen. De hogy ez biztos, hogy nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy Jézus a húsvéti bárány, a páska bárány, aki meg lett öletve értünk. És tényleg gondoljatok arra, hogy most nem tudom, egy kis házi kedvenc, aki ott van veletek, hosszú napokig, hetekig őt kell megölni. Hogy ez egy nehéz dolog. Ez egy érzelmileg független dolog Istentől. És ő azt mondja, hogy ő, aki a legdrágábbat odaadta, hogy lenne nekünk vele együtt mindent. Hogy ő rendet tett, hogy ő megigazított bennünket, elvette a bűneinket, kiállította az adós levelet, kifizette az adósságunkat, helyreállította Istennel a kapcsolatunkat, helyreállítja a lelkismeretünket, a bűnnel való a küzdésünket, az önzőségünket. És aztán ő az uralkodó messiás is az életünkben, és azt mondja, hogy igen, ti egy másik kaszt vagytok, ha úgy tetszik, ti az enyémeim vagytok, az én uralmam alatt éltek, és ezért titeket csak az érhet, amit én mondok, hogy érhet titeket. És van hatalmatok az élet felett. De lehet, hogy nem úgy történik, akkor meg akkor se csüggedjetek el, mert én veletek vagyok, én bennetek vagyok. És bár sok nyomorúságotok lesz a világon, de én legyőztem a világot. Úgyhogy nem tudom, hogy vagytok itt, milyen élethelyzetben, mi történik veletek, de lássátok ezt a Jézust, aki bevonul Jeruzsálembe dicsőségesen, mint az uralkodó messiás, de közben nagyon-nagyon vágyik arra, hogy lássuk őt, mint a szenvedő messiást, aki az életét adta értünk. Úgyhogy Jézus, köszönjük neked, hogy te ennyire csodálatos Isten vagy, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ennyire végletesen szeretettel állsz hozzánk, hogy a saját életedet adtad értünk. És Uram, segíts ebben a következő hétben, hogy ez valahogy így nagyon valós lehessen az életünkben. Adj Uram olyan perceket, órákat, amikor tudunk ezen gondolkodni, amikor tudunk rád nézni, tudunk téged keresni, és kérek, Szent Szellem, hogy adj nekünk friss kijelentést a következő héten ezzel kapcsolatban. És segíts, hogy lássunk téged, a szenvedő messiást a kereszten, és segíts, hogy lássunk téged, a győztes messiást, aki kijött a sírból. És hogy ezt ne csak ilyen fura vallásos módon elvontan, hanem nagyon valósan az életünkben lássuk, Jézus. A te nevedben kérjük ezt, Uram. Amen. Amen. Amen.